A Magyar Katolikus Rádió műsora. Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Az, ami érvényes mindenkire, minden korban és minden helyzetben. Ezzel a kérdéssel foglalkozik keddesti alkalmain Pál Feri mentálhigiénész szakértő a Szent István Egyetem budai kampuszán. Ezekhez az előadásokhoz kapcsolódik a teljességre hangolva műsora is. Köszöntöm a hallgatókat, Kozák Anna Mária vagyok, és köszöntlek Pál Feri atya.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Az elmúlt adásban arról beszélgettünk, hogy vajon melyek a szándékos vakság okai, szó volt az egyirányú figyelemről, illetve arról, hogy ebben az esetben mindig a pozitív érzéseket, megerősítő érzéseket közvetítő és kiváltó információk felé nyúlunk, arra felé nyitunk. Következő pontként, ha már így pontokba akarjuk szervezni a szándékos vakság okait, az úgy szól, hogy megszűrünk sok mindent, ami kikezdi a hiedelmeinket. Hogy ez mennyire húsba vágó és sokakat érintő kérdés, egy talán tipikus élethelyzet felvázolásával lehet leginkább világossá tenni. Egyfajta Rómeó és Júlia történetet meséltél el, amikor a két teljesen különböző családi hátterű fiatal, egy lány és egy fiú egymásba szeret és házasságot kötnek. De aztán persze az idő múlásával, ami korábban a vonzó tulajdonság volt a másikban, az a rossz, az elutasítandó dolog megtestesítője lesz. Miért nehéz egy ilyen helyzet mind a két fél számára?
A hiedelmekhez úgy kapcsolódott ez a példa, hogy minden családnak megvan a hiedelem rendszere. Nyilván mondhatjuk azt, hogy a családi árszpoétika, vagy a családi életfilozófia. Mondjuk az egyik családban az a legfontosabb életfilozófia, hogy magadra számíthatsz, fiam, hogy vállald a felelősséget az életedért, hogy tartsd el magadat, hogy dolgozz tisztességesen. A másik családnak az életfilozófiája pedig például az, hogy segítsünk egymásnak, vegyük észre egymást, szálljunk időt egymásra, az a legfontosabb, hogy elérhetők legyünk egymásnak, hogy ne legyünk önzők. És kétség kívül a két családból fölnőhet egy férfi és egy nő, akik egymásba szeretnek. És tulajdonképpen rengeteg konfliktus alakulhat ki, és általában ki is alakul. A világlátás, vagy az életfilozófia, vagy az árszpoétika ütközési pontjainál, vagyis azoknál a hiedelmeknél, hogy ha mind a két család természetszerűen nem csak azt adta át, hogy ezt így érdemes, hanem például, ahol azt mondták, hogy mennyire fontos, hogy segítsünk, és együttérzők legyünk, és időt szálljunk egymásra, átnéztek a szomszédba, és azt mondták a szomszéd családra, hogy önzők, individuálisak, hogy csak magukkal foglalkoznak, hogy karrieristák. Vagyis, hogy ott van valami érték, amit ebben a családban nem így láttak. És viszont is nagy valószínűséggel ilyesmi történik, tehát ahol pedig állj ki magadért, dolgozz a saját pénzedért, tartsd el magad, fektesd be a saját előrejutásodban, átnéznek a szomszéd ajtón, a folyosón, és azt mondják, élhetetlenek. Hát ez a szerencsétlen család. Hát kifutnak a pénzből. Milyen felelőtlenség ez? Állandóan menni már 25-én kölcsön kérni. Hát hogy lehet így élni? Vagyis, hogy kölcsönösen valamilyen értéket, nem értéknek lát és mutat be egy család a gyerekek, a felnövekvő következő nemzedék számára, hanem nagyon nagy értéknek tart valamit, az igazságnak egy részét, és a kiegészítő igazságot pedig nagyon értéktelennek mutatja be. Pedig az is értékes, és pontosan ezt az igazságot egészítené ki. Mi fog történni? Mondjuk akkor jön egy szerelem, jön egy házasságkötés, És a hiedelmeink, hogy ez nagyon jó, és az pedig nagyon rossz, kapcsolati konfliktusok formájában fog testet ölteni. És a férfiben mondjuk lesz egy folyamatos lenézése annak, ahogyan a felesége a pénzügyeket kezeli. Tulajdonképpen lenézés megveti azt, hogy mennyire szerencsétlen ebben, hogy mennyire hozzá nem értő, és amikor úgy érzi, hogy tulajdonképpen valami olyasmire költött a felesége, ami teljesen indokolhatatlan, csak pénzszórás, mert megint adott annak a hajléktalannak, meg miért adott a barátnőjének, hát dolgozzanak rendesen, annak is van férje, hogy ebből egy csomó konfliktus származik. És nyilván viszont is, a feleség nézi a férjét, és azt mondja, hogy te milyen egy önző egy disznó vagy. Nem is tudom, miért mentem én hozzád? Hát mi ég és föld vagyunk. Hát nem is hasonlítunk egymásra. Hát neked nem is fontos az, ami én nekem fontos. Vagyis a hiedelmek, amelyek egyoldalúságukat tükröznek, azok például egyéni vagy társkapcsolati konfliktusok formájában nagyon megnehezítik az életet.
Családi hiedelemrendszer, eszmerendszer miként erősíti meg a személy egyoldalú gondolkodását, vagy mondhatnám azt is, hogyha én látok más példát, akkor azt miért nem tudom megérteni, esetleg a saját hiedelemvilágomba, eszmerendszerembe beépíteni?
Jó esetben persze ez történik, főleg folyamatában vagy hosszú távon. A realitáshoz azonban nagyon hozzátartozik az, hogyha kicsi koromtól kezdve valamiféle egyoldalúságban növök, föl. Márpedig majdnem mindannyian valamiféle egyoldalúságban növünk föl, és a szüleinkre is érvényes a szándékos vakság, hát ők is ezt hozták, és a nemzedékről nemzedékre megtanultuk azt, hogy ez jó, az meg nem, és sokszor a nemben is vannak értékek. Csak ezt persze nem így tanultuk meg, nem így láttuk, vagy nem így vettük át. Az fog történni, hogy a személyiség egyoldalúan fejlődik. Hát nem arról van szó, hogy mindenre alkalmas vagyok, mindenre kész vagyok, csak éppen még azt az ételt nem kóstoltam, hanem hogy nekem következetesen azt mondták, hogy ez az étel mérgező. Vagyis, mikor találkozom valami újjal, valami mással, valami szokatlannal, amiről egyébként állandóan azt mondták, hogy veszélyes, rossz vagy bűnös, akkor tulajdonképpen a személyiségem nem is készült föl rá, nem is alakult úgy, hogy azzal valamit tudjon kezdeni. És ezért, amikor 30-40-50 évesen egyáltalán valamilyen egészséges vagy rugalmas viszonyt kéne fölvennem valamivel, valakivel, ami számomra idegen, sőt fenyegető vagy félelmet keltő, akkor nem arról van szó, hogy egyszerűen hát minden további nélkül be tudnám tenni az életembe, hanem hogy a személyiségem bizonyos részei, amelyek pont ahhoz kellenének, hogy értékesnek lássam és tudjam használni, kidolgozatlanok.
Mit tehetünk azért, vagy ezért, hogy amennyire lehet, de mégiscsak kidolgozzuk a személyiségünknek ezen részét.
Igen. Most képzeljük el, hogy mondjuk abban a családban, ahol a megértés, az együttérzés, a szolidaritás volt nagyon hangsúlyos. Nagyon könnyen lehetséges, hogy az alkalmazkodás annyira fontos érték volt, hogy például ez már csak azon az áron történhetett meg, hogy a gyerekek mindig szídást vagy tilalmakkal találkoztak akkor, hogyha fölemelték a hangjukat. Hát azt mondták, hogy ezt nem akarom, vagy fúj, vagy elég. Hogy mikor valami ilyesmit csinált valamelyik gyerek, akkor rögtön rászóltak, hogy ne legyél udvarjatlan, vagy értsd meg a testvéredet, vagy legyél nagyvonalú, vagy legyél jószívű, legyél kedves vele, vagy segítsél neki. Vagyis a személyiségben nem tudott elég jól kialakulni és kimunkálódni az, hogy hogyan kell magamért kiállni, vagy egyáltalán egy szükségletemet kifejezni, vagy egyáltalán hogy kell kérni, vagy hogy kell kérdezni, vagy hogy kell egy határt tartani. Ahhoz, hogy egy határt tudjak tartani, azt mondani, hogy nekem ez jó vagy rossz, vagy ezt már nem akarom, vagy ez sok, vagy kevés, a határtartás. Nincs meg bennem az a kellő erő és készség, hogy egy határt meg tudjak húzni. Azt tudjam mondani, hogy nem, vagy hogy rossz, vagy hogy fáj, vagy hogy elég, vagy hogy sok. Mert úgy érzem, hogy akkor rossz ember vagyok. Hogy ezt nem szabad csinálni.
Család egy élő rendszer, amely egyensúlyra törekszik, így törvényszerű, hogy egy-két generáción belül megjelennek a fekete bárányok a családon belül, akik tulajdonképpen azokat a tulajdonságokat, gondolatokat személyesítik meg, amit a családi eszmerendszer rossznak, elvetendőnek tart. Milyen szerepe lehet ezeknek a fekete bárányoknak a család működésében?
Ugye a fekete bárány lehet egy művész is, természetesen egy olyan családban, ahol mindenki közgazdász, és nyilván fordítva is lehetséges. A fekete bárányság most nem egy minősítés vagy egy ítélkezés, inkább csak egy szimbolikus megragadás annak, hogy tulajdonképpen miután megvannak a hiedelmeink, és azokban sok igazság is lehet persze, vagy részigazságok, hogy megvannak ezek a hiedelmeink, egyoldalú látásmódunk, akkor az fog történni, hogy általában az élő rendszerek működésének egyik sajátossága, hogy a meg nem élt részek, a ki nem dolgozott értékek előbb-utóbb valamilyen formában meg fognak jelenni. Egy több generációs családban nagy valószínűséggel előbb-utóbb, mert hogy nem csak a személyiségünk alapján, mint individumok vagyunk valamilyenek, hanem a családban betöltött szerepeink révén is alakulunk és válunk valamilyenné. Tehát nagy valószínűséggel előbb-utóbb lesz egy gyerek vagy egy unoka, aki a család hiedelem rendszerében megbélyegzett vagy elhanyagolt értékeket elkezdi megtestesíteni. Ezeket kifejezni. És ebben az a döbbenetes, hogy tulajdonképpen nem föltétlenül azért, mert ő olyan, hanem azért, mert azok az értékek hiányoznak. És ezért az valakiben előbb-utóbb nagy valószínűséggel meg fog testesülni, és ebben az a mondjuk drámai, hogy miközben valaki vállalja azt a szerepet, hogy olyan értékeket vagy szempontokat hoz be egy élő rendszer működésébe, ez lehet egy család, egy munkahely, egy közösség, egy csoport, egy baráti társaság, ami adott pillanatban, adott esetekben inkább konfliktusforrás, az tulajdonképpen egy nagyon megterhelő szerep. De az egész csoport javára van, mert különben realitásvesztésben vagyunk. Szándékos vaksággal kezdjük el élni az életünket. Egyre jobban kirekeztünk valamit, ami egyébként az életnek része.
Na de éppen azért, mert szándékos vakságról, meg egyoldalú látásmódról beszélünk, ugye a fekete bárányok valahogy akkor nem illenek bele abba a rendszerbe. Mi történik velük? Hiszen a rendszer arra törekszik, hogy csak a számára kedvező látásmód, viselkedésmód legyen a környezetében.
Igen. Kétség kívül a rendszer egyensúlyra törekszik, de létezik a kóros egyensúly. És például, hogyha mindig a perifériára szorult tagokat kirekesztjük, mert ez a válasz a kérdésedre. Mi történik ilyenkor? Az, hogy az élő rendszerekben nagyon gyakran lesz egy belső késztetés, hogy úgy oldjuk meg ezt a konfliktusos helyzetet, úgy őrizzük meg a hiedelmeinket, és ezzel tulajdonképpen a vakságot és egyoldalúságot, de kétségkívül a kényelmet is, a harmóniát is. Azt, hogy akkor azt tudjuk szeretni egymást, egyetértünk, hogy milyen az élet. Hogy a fekete bárányt a családból kirekesztjük, munkaerről kirúgjuk, stb. Följelentjük, nem is akarom ragozni ezt a sort, megbélyegezzük, elutasítjuk, megvetjük, és később kiderül, hogy ezek a személyek valami olyasmit képviseltek, ami 5 év múlva vagy 50 év múlva látványosan hiányozni fog abból az élő rendszerből. És ennek megvan a maga törvényszerűsége, de nem előre meghatározottsága, csak törvényszerűsége. Tehát működhetünk másképp, csak akkor az azt fogja jelenteni, hogy például, ahogy eddig erről beszéltünk, képes legyek érzékeny, értő figyelemmel fordulni a fekete bárányok felé, a periférián élők felé, azok felé, akik egy csoportnak a szélére sodródnak. Már csak azért is, mert fokozott erőfeszítés fog igényelni általában a perifériára szorult tagoknak az értékességének a fölfedezése, mert aki a periférián van, általában úgy éli meg, hogy neki kevesebb a vesztenivalója. És egyébként ez igaz is. És ebből mi fog következni? Hogy a kitaszítottság állapotában általában nem vagyunk nagyon udvarjasak. Vagyis... miközben ő valamilyen értéket képvisel, ami az egész csoport számára fontos lenne, lehet, hogy egyébként ezt nem teszi olyan módon, ami nagyon kényelmes, vagy nagyon kellemes, nem nagyon kritikusan beszél, vagy kiabál, vagy szíd, és ezt elviselni, és fölismerni, hogy de ott egy valami nagyon értékes dolog van, az egyáltalán nem olyan könnyű.
Az elmúlt közel negyed órában tulajdonképpen eljutottunk az egyén szintjéről, az egyirányú figyelemtől a rendszerek szintjéig, és a rendszer szintű problémák megléte és a szándékos vakság okai közé tartozik. Mielőtt a rendszer szintű, vagy ahhoz, hogy a rendszer szintű problémákról tudjunk beszélgetni, talán tisztázni kell azt, hogy az egyénnek milyen felelőssége van a rendszerben. Két kutatást is hoztál a keddi alkalmakon. Egyik Zimbardo professzor, Philip Zimbardo pszichológus kutatása volt, aki arra kereste a választ, hogy ki lesz a hős, kiből lesz a hős, illetve ezzel szemben Milgram kísérlete pedig arra keresett választ, hogy kiből lesz a gonosz, hogy az egyén gonoszsága hoz létre egy rendszert, vagy pedig a rendszer tesz gonosszá valakit. Az egyén felelőssége, egyén helyzete, hogy mit tehet a rendszerben, hogyan épül fel a szándékos vakság szempontjából?
Nagyon fontos, hogy három tényezőt különböztessünk meg. Így nevezem ezt, hogy rendszerek, helyzetek, emberek. Mind a háromnak nagyon nagy jelentősége van. Ez azt jelenti, a kérdésedre válaszolva, hogy az egyes embernek lerakhatatlan óriási felelőssége és lehetősége van, hogy hős lesz-e vagy gazember. Ám de nem csak erről van szó, mert ez önmagában nem elég. Mert a kutatások szerint ezt mondhatjuk, hogy rendre az derül ki, hogy egy nagyon rosszul működő rendszerben 10 emberből 9 hajlamos lesz nem jól működni. 10 emberből 9. Hát akkor értelmetlen kizárólag arra appellálni, hogy az egyes ember a felelősségével maradjon rendes ember, vagy legyen tisztességes, vagy legyen hős. Azért, mert azt látjuk, hogy az emberi természetből inkább az következik, hogyha egy rendszer nagyon problémásan működik, rendszer szintű problémák vannak, akkor az egyes ember nagy valószínűséggel el fog bukni. Ám de hogy ez ne így legyen, mégiscsak megjelenik az egyes embernek, a személynek a lehetősége, szabadsága és felelőssége. De önmagában ez nem elég. Ha nem, akkor itt van a második témakör, a helyzetek. Vagyis, hogy nagyon-nagyon nagy jelentősége van annak, hogy fölismerjem, hogy most egy rendszer szintű probléma okán olyan helyzetbe kerültünk, amiben a többség nagy valószínűséggel elbukik. Vagyis, hogy vegyük észre, hogy az a helyzet, amiben vagyunk, ez egy kritikus helyzet. Ez egy nagyon fontos helyzet, ez egy problémás helyzet, egy jelentős helyzet abból a szempontból, hogy mit fogunk csinálni. Nem egy elhanyagolható helyzet, egy fontos helyzet. Hadd hozzak egy példát, mert ez az mindig sokkal jobban mutatja, hogy miről van szó, mint hogyha még mondunk 5 mondatot. Például, hogy tudjuk a kutatásokból, hogy amikor az első baba születik, 10 párból 9-nél A társkapcsolati elégedettség meredeken zuhan lefelé, mégpedig érthető okokból, mert alig van idejük, energiájuk egymásra, a kapcsolati tartalékot és tőkét fölélik, és az energiájukat, az idejüket a pici babára kell fordítaniuk. Tehát egy olyan helyzetbe kerülnek az első baba születése körül, amely helyzetről pontosan és előre tudjuk, hogy 10 párból 9 nagy valószínűséggel olyan értelemben el fog bukni, hogy a társukkal való elégedettség csökken, és az egymás hibáztatása meg fog növekedni. Vagyis mire van szükség? Nagyon világosan látni azokat a helyzeteket, amelyekben persze hősiességgel mindent meg lehet oldani, hát csak nem vagyunk mindig képesek a hősiességre. Ezért sokkal bölcsebben járunk el, ha nem egyoldalúan mindig a hősiességből próbáljuk megoldani, vagy így is mondhatnám az életszentségből, mert néha az már nem lesz, hanem abból a bölcsességből, realitásból, hogy most ez az a helyzet, ahol nagyon észnél kell lennünk. Ez az a helyzet, ahol több időt kell egymásra fordítanunk, prevencióra lesz szükségünk, már előre tudni és látni, hogy mit, hogyan érdemes csinálni. Például előre tudni és látni, hogy a megnövekedett terheket nem érdemes érzelmileg úgy enyhíteni, hogy egymást szídjuk, vagy egymást okoljuk, vagy egymásból csinálunk bűnbakot, mert az pillanatnyi előnyökkel jár, csak tönkre megy a kapcsolat, pont ami miatt az egészet csináltuk. Tehát a fölismerni a helyzeteket, és megfelelően bánni a helyzetekkel, még mielőtt az életszentségünkre szükség lenne. És a harmadik, nem akarom ezt már hosszan mondani, a rendszereknek az átlátása, vagyis, hogy hogyan működik az a rendszer, amiben élek, és hogy létrejött egy rendszer szintű probléma. Fölismerni, hogy a rendszer szintű problémából nagy valószínűséggel az fog történni, a Milgram kísérlet, azt mondja a kísérlet vezetője, hogy ez egy tudományos kutatás, ön nyugodtan adhat akár halálos áramütést is annak a valakinek, aki egy kérdésre rosszul válaszol. Hogy jön létre a rendszer szintű probléma? Hogy úgy teszünk, mintha ez egy tudományos kutatás lenne, és hogy a második világháborúban a borzalmakkal kapcsolatban a kutatásokból kiderült, például a harmadik birodalomban, a náci Németországban, a rendszer szintű problémát létre lehetett többek között azzal hozni, hogy a feljebb valók azt mondták a beosztottjaiknak, bármit megtehettek, a felelősséget én fogom vállalni. Ha létrejön egy ilyen rendszer szintű probléma, akkor majd létrejönnek azok a helyzetek, amelyekben az egyes ember azt fogja mondani, parancsra cselekedtem. Tisztelt bíróság, nem vagyok bűnös, ne ítéljenek el, mert én ezt a parancsot kaptam. Márpedig én katona vagyok, és a katonának az a dolga, hogy a parancsot teljesítse. És ez szörnyű, mert ez azt jelenti, hogy az emberi természettel nem voltunk tisztában, hogyha létrejönnek a rendszer szintű problémák, 10 emberből 9 nagy valószínűséggel el fog bukni. Tehát akkor nem csak az egyes ember tehet magáért valamit, nem csak a helyzeteket érdemes fölismerni, hanem a rendszereinket, élő rendszereinket, beleért az egyes ember szervezetétől kezdve, az egyházon, az államon keresztül a társadalmunkig folyamatosan fejleszteni.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Bixa Levente nevében is búcsúzik a műsor szakértője,
Pál Feri,
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.